Eddig Istennek írott igéje. Azért legyen néktek tudtotokra, atyám fiai, férfiak, hogy ezáltal hirdettetik néktek a bűnöknek bocsánata, és mindenekből, amikből a Mózes törvény által meg nem igazítathattatok, ezáltal mindenki, aki hisz, megigazul. Hallottuk testvéreim az apostolok cselekedetei írott könyvből, de hadd kezdjem ott, amit a Biblia olvasás rendjén a Bírák könyvéből, annak a második részéből hallottatok, hiszen az a rész egy korszaknak a látlelete és összefoglalása, annak a kornak, amit az Egyiptomból való kivonulás és a honfoglalás után Izrael történetében úgy neveznek, hogy a bírák kora. Azért hívják a bírák korának, hallhattátok testvéreim, mert Isten bírák által választott, akiket ő választott, bírák által szabadította meg és vezette Izraelt. Ennek a kornak a jellemzői a hallott ige bizonságtétele szerint az, hogy elfelejtkezett a nép az Istenről, arról az Istenről, aki kiszabadította őket Egyiptomból és bevitte a hazába, az igazi megígért hazába, és idegen isteneket imádtak. Isten erre válaszul elengedte, így mondja a Szentírás, hogy odaadta őket a szomszéd népeknek, akiknek az isteneit imádták, azoknak a hatalmába és birtokába adta az ő népét, az ő ellenségeinek a kezébe, akik megnyomorították az Isten népét. És amikor már nagyon mélyen voltak és újra kiáltottak, akkor az Isten egy bírát támasztotta, hogy a Szentírás fogalmaz, aki megszabadította és ennek a bírának az idejében szabadságban éltek, aztán amikor meghalt a bíró, megint elfeledkeztek, és megint mélyre jutottak, és amikor mélyre voltak, kiáltottak, és Isten megint új bírát támasztott az ő népének. Szóval valahogy ment ez a korszak, az a kor, amikor egy-egy nagy személyiség feltűnik, aki egyéni példájával, hitével és rátermettségével nagyon érdekes, ha valaki elolvassa a bírák könyvét, hogy nem csak férfiak, hanem női bírák is voltak, és ők is vezették Izraelt, ítélkeztek, és olykor kimentek a csatatérre. Isten így mutatta meg az ő jelenlétét abban a korban. A bírák könyve, amely több részen keresztül meséli ezt a történelmi korszakot, egyszerre történelmi tabló, és egyszerre testvérei magyarázata is mindannak, ami megtörténhetett. Hiszen az embert a régi korokban is foglalkoztatta, sőt, talán egy picit jobban foglalkoztatta annak a kérdése, hogy miért tart ott az életünk, ahol most tart? Miért vagyunk ebben benne, amiben benne vagyunk? Mi ennek az eredője? Ma is gondolkodnak az emberek ezen, legalábbis vannak, akik gondolkodnak, mások pedig eljutnak a zúgolódásig, hogy nem jó az, ami körülvesz bennünket, de nem gondolkodnak azon, hogy miért jutott ide az életünk, akár közösségileg. Amiben benne vagyunk, hogyan jutottunk el ide. Ahogy a 20. század elején a nagy magyar kálvinista Ady Endre feltette a kérdést, és aztán erre egy nagy történész Szegfű Gyula írta meg a nagy tanulmányt, valahol utat vesztettünk. Hol történt ez? És mi a magyarázata? Miért tartott az életünk, hogy az vesz körül bennünket, ami körülvesz? És egy kicsit idegenül érezzük magunkat a világban. És azok a kihívások, amelyek érnek bennünket, olykor ilyen lehetetlen ügynek tűnnek. És nagyon érdekes, hogy különösen izgatta az a teológiai kihívás, az Istennek a népét, hogy miért van az, hogy a Józsué vezette honfoglalás idején nagyon sok olyan területet sikerült elfoglalni és tisztává tenni, ahol jól érezzük magunkat, de maradtak mégis olyan pogány népelemek, akik itt vannak velünk élnek, és akiknek a jelenléte mindig zavarta Izraelt, hiszen az ő istenei, az ő életvitelük valamiképpen mindig kihívás elé állította, sőt, ahogy itten hallottuk, elcsábította ez az életvitel az Istenhez tartozókat is, és ők is elmentek, és baáloknak, és astarótoknak áldoztak az egy igaz Isten helyett. Ez volt az igazi kérdés az ő számukra, hogy miért van az, hogy egy bizonyos ideig Isten megengedte, hogy tisztává tegyék a honfoglalás rendjén azt a területet, aztán miért van, hogy egy idő után már Józsué idejében és azóta is megmaradtak ezek az idegen népelemek közöttünk. Mert ugye a magyarázat az egyszerű volt, azért van kísértés az életünkben, mert itt vannak ezek az idegen népelemek, és folyamatosan az ő jelenlétükkel, meg az idegen isteneikkel itt vannak, és hát nem tudjuk kikerülni a velük való érintkezésben azt, hogy valamiképpen ne fogadjuk el az ő életüket, az ő életvitelüket. De a nagy kérdés mégis ott volt, hogy miért nincs ez fordítva? Hogy mondjuk mi, ami tiszta Isten tiszteletünk hatna erre a pogány környezetre, miért van az, hogy mindig a pogány istenek jönnek be az Isten népének az életébe, a gondolkodásába? És testvéreim, aki egy picit is ismeri ezt a helyzetet, az tudja, hogy az ember igazából évezredek alatt alig változik valamit. A körülöttünk lévő körülmények és technikai eszközrendszer, meg az élet minőség, ahogy szokták mondani, változik, de maga az ember alig. Hiszen ezek a környező úgynevezett pogány népek a látható isteneiket imádták. Azt állították a szolgálatukba, akiket magukkal vihettek. Olyan isteneket szerettek ezek az Izrael körül élő népek, akik kicsik voltak, akiket dédelgethettek, akiket Istennek nevezhettek, de akik fölött valamilyen módon mégiscsak ők uralkodtak. Talán vannak itt a gyülekezetben olyanok, akik néhány évvel ezelőtt Budapestre szerveztünk egy kirándulást, és a Rádai gyűjteménybe bementünk, és ott a pincében, ha valaki van a jelenlévő között, emlékszik, hogy ilyen kis astarót szobrok voltak, amit Közel-Keletről hoztak, illetve azoknak a másolataik. Ez ilyen 20-25 centi magas agyag szobrocskák, amiket minden házba be lehetett tenni. És amikor valaki ment odébb, költözött odébb, megfogta ezeket a kis szobrocskákat, becsomagolta és vitte magával odébb. A gondolkodásban ez volt, olyan Isten kell nekünk, aki megfogható. Itt a Dunántúlon hallottam először ezt a kifejezést, hogy Istenke. Ez a picike kell nekünk. A Jézuska. Nem az Úr Jézus. Jézuska. Istenke. Itt becsomagolunk, magunkkal viszünk. A picike, aki fölött mi bábáskodunk. Látható volt. Megfogták, és hát azért szembesülni a látható, megfogható, magunkkal vihető, megsimogatható aprócska szépségekkel. Hát mennyire az izraeliták számára is megfogható volt ez az Isten népe számára, mint az a láthatatlan Isten, akit se szoborban nem lehetett önteni, se képben nem lehetett kiábrázolni, sem semmiben. Egyetlen dolog volt a törvény, ami ott volt előttük, és ennek a törvénynek a tiszteletben, vagy a tiszteletben tartásában és a szívükbe fogadásában volt valami. Az az élet, amit éltek az Isten törvényére hagyatkozva, ez az élet volt az egyedüli megfogható. És ez olyan nehéz volt. Nézzetek bele csak a 10 parancsolatba, testvéreim, hogy nem olyan könnyű ebbe a 10 törvénybe úgy belekapaszkodni, hogy annak az igazságait élje az ember. És ezért mondom, hogy a kor változik, az emberi lélek alig. Hiszen ma is a látható, megfogható, apró istenek, istenkék, amik körülöttünk itt vannak, amiket olykor be tudunk csomagolni és magunkkal tudunk vinni, hát ezek sokkal életszerűbbnek tűnnek, mint az a láthatatlan Isten, amiről beszélnek, ottan valahol elvontan tűnik, messze van. vagy messzinek tűnik, miközben az erejét, a hatalmát mégis érezte Izrael. Mert mi volt a lényegi különbség, testvérei? Nagyon szépen Dániel próféta könyvében olvasunk erről. Ott voltak igen a látható istenek, de Izrael számára ott volt a látható isteneknek, vagy istenkéknek a tehetetlensége. És ott volt a láthatatlan Isten, de a láthatatlan Istennek az ereje. Aki megtartotta őket, aki bevitte, aki földet adott nekik, otthont adott nekik, életet, életteret adott nekik. És ezt átélték. És éppen arról beszél a Szentírás, hogy van egy olyan nemzedék, az a nemzedék, a, így nevezem én, hogy a nagy nemzedék, aki még jön Egyiptomból, a szolgaságból, akik emlékeznek, hogy milyen volt szolgának lenni. Mózes és Józsué, a két nagy vezető, akik végigjönnek 40 év nyomorúságán keresztül, végig vándorolnak, ők még emlékeznek, hogy mit jelentett fogolynak lenni, mit jelentett az Istenért hordozni mindazt a nehézséget, olykor a saját népe részéről azt a kihívást, hogy na most az Isten miért engedte ide az életünket, miért engedi ezt az Isten? És azt hallottuk, hogy ez a nagy nemzedék meghal, és az az új nemzedék, amely beleszületik már az országba, az újonnan megszerzett országba, így is mondhatnám, hogy beleszületik a szabadságba, és beleszületik abban, hogy természetes, hogy ott van az Isten körülöttük. Valahogy elveszíti az értékét, a vonzását. Miért? Azért, testvéreim, mert az ember nagyon hajlamos arra, hogy belekényelmesedjen a hitbe. Belekényelmesedjen abba a jólétbe, ami aztán nagyon sokszor élhetetlenné teszi az embert. A mögöttünk hagyott héten beszélgettem valakivel, nagyon közeli ismerős, és mondja, hogy körülötte mennyi minden panasz van, és ő még az a nemzedék, aki emlékszik a, hát hogy így mondjam, a nyomorúságosabb évekre is, még a rendszerváltás előttről. És valahogy oda kerekedtünk ki, hogy ez az emberi természet, hogyha belül nincsen békessége, akkor kívül valami mindig nem jó. Ha nincsen autó, az a baj, ha egy autó van, az a baj, ha kettő van, az a baj. Hogyha kettő van, akkor már az a baj, hogy miért nem más márkájú és drágább. Ha van pénzünk, akkor miért? Miért nem elég? És nem sorolom mindaz, jólétben vagyunk, de még nem vagyunk olyan jól, mint a határon túl itt néhány kilométerre. Szóval mindig van ez az összehasonlítás, hogy pont miért nem jó az, amiben benne vagyunk. Pedig testvéreim, olyan gyönyörű a létünk, az életünk. Hát ennél szebbet, mint amit most élünk. És valóban itt a földi létünkre gondolok. Szabadság van, békesség van évtizedek óta. Anyagi jólét van minden nyomorúság ellenére, hiszen az a nemzedék, amelyiknek van még egy másik tapasztalata, azt tudja, hogy milyen volt az a másik. És annyi minden van, és ebben a szabadságban ott van az a lehetőség, hogy a Istennel való kapcsolatot is újra lehetne építeni, vagy fel lehetne fejteni azokat a szálakat, amik valahol nemzedékek között elestek. De valahogy mindaddig, ameddig mélyre nem jut az embernek az élete, nagyon kevesen keresik az Istent. Nemrég olvastam egy nagyon találó mondatot. Azt mondta, hogy ma a legnehezebb ebben a világban a normalitásra törekedni. Az, hogy normálisan éljön. Ez a legnehezebb. Na, az extremitások, azok mennek. Mire kell jutni nagyon sokszor az ember életének, ahhoz, hogy aztán, mint itt a Bírák könyvében, ahogy hallottuk, hogy mire jut ez az élet, és egyszer elkezdenek kiáltani. Mert akkor már azok a láthatók, a Baálok és az Astarótok már nem mentik meg őket. Hiszen azok az idegen isteneket imádó népek, Nem fogják őket felemelni, rabszolgarétben tartják, kérik mindazt, ami az övék. Miért törvényszerű, hogy a létnek olyan mélyre kell jutni, ahol már önmagát nem tudja kiszabadítani? Visszautalva erre az előbbi gondolatra, miért nem lehet, testvéreim, az, hogy a normalitásban megmaradjon az ember az Isten közelségében, és olyan szépen a életünkben, a mindennapokban ott legyen az isteni jelenlét, hanem amikor a lét nagyon mélyre esik, és már nem tud semmi által megszabadulni ebből a mélységből, amikor az ember érzi, hogy a formális imádságok, meg a hirtelen kiáltások, meg az a jaj Istenem feljardulás, meg a szemrehányás sem segít, hanem tényleg oda kell mindenestől az Isten elé esni, és azt mondani, Uram, nincs más senki, egyedül csak Te maradtál. És Te, aki maradtál, Te jössz és tudsz segíteni. Szóval az a helyzet, ahonnan sem emberi lehetőségek, sem pedig akár vallási előírások ki nem mozdíthatnak, ott még mindig lehet kiáltani az Istenhez. És amikor eljut addig az Isten népe, akár egyéneiben, akár közösségében, hogy tényleg igaz szívvel kiált. Mert azt érzi, hogy Uram, tényleg csak Te maradtál, nincsen más. Akkor előlép az Isten. Mert Isten még mindig úgy szeret minket, olyan sokszor halljuk ezt a János 3.16-ot, úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta. És olyan sokszor elmegy az embernek a füle mellett, olyan lesz, mint nagyon sok dolog, amivel az ember gyakran találkozik, formaság. Pedig tényleg, testvéreim, úgy szerette Isten a világot. És úgy szeretett téged is, és még azokat is, akik most nincsenek itt a templomban. Hogy elküldte az egyszülött fiút, akiben... Így mondja a pizidiai Antiókiában Pál apostol, ezt hallottátok, és azért hoztam ide az apostolok cselekedeteiről szóló igét, hogy ő benne, csak ő benne van az életeteknek megoldása, ha hisztek. Mikor az ember elismeri azt, hogy Uram, Te, akiben nem hittem, aki nem volt fontos évekig, évtizedekig az életemben, mert jól ment. De most valahol ott vagyok, ahol úgy érzem, hogy szükség van. És nem is azért, mert mélyen van az életem, hanem egész egyszerűen szükségem van arra, ebben a világban, hogy Te itt légy, Te megszólalj, Te segítségedre van szükségem. Egyedül csak benne és ő általa. Azért legyen néktek tudtotokra, testvéreim, hogy ezáltal hirdettetik néktek a bűneitek bocsánata, mindenekből, amikből a Mózes törvény által meg nem igazítathattatok. Mindenki, aki hisz, megigazul. Egyedül ő benne, az élet urában, Jézus Krisztusban van ez a békesség, amit Isten nekünk ajándékozott. És van mindig a mélységből magasság felé út, mindig van a békétlenségből a békesség felé vezető út, mindig van a nyugtalanságból a megnyugvás felé vezető lehetőség. Igen, ő benne, aki eljött. És ha hiszitek, és megmaradtok, akkor nem kell várni, hogy ezt a hullámot megjárja mindig az élet, mint a bírák korában, hogy magasból mélyre jusson az élet. Nem, higgyetek! Higgyetek, ha megmaradtok ebben, akkor mindig az életnek mindennapi öröme megjelenik. És akkor mindig a mindennapokban, még a hétköznapokban is azt az aprócska szeretetet, vagy akár nevezhetném úgy, hogy az Istennek minden nap közöttünk jelenlévő kegyelmét megtapasztaljátok. Mert ő benne olyan adatot, ami senki másban ezen a világon. Testvéreim, nem az újat kell várni, hanem az örökkévalót kellene megtalálni. És az élet kihívása éppen ebben a idézőjelbe teszem Isten nélküli világban, az, hogy itt van körülöttünk egy olyan világ, mint Izrael körül, ugye ezek a kísértők, de vajon mégis mi, ami számunkra a fontosabb? Hasonulni ahhoz a világhoz, ami körülöttünk van, vagy pedig igazodni az Isten örökké való igényéhez, hogy ez a világ, amiben élünk, otthonossá legyen a mi számunkra. Hát keressétek ennek az otthonosságnak az útját. Egy biztos ő benne, akit Isten elküldött közénk. Ez megtalálható. És én kívánom, hogy az előttünk lévő nyárban és az előttünk lévő héten, hétköznapokban és ünnepnapokban is ez a csendes békesség, ez az öröm ott legyen mindenkinek az életében. Amen. Ő benne, akit értünk küldtél ebbe a világba, hogy ne csak időlegesen, hanem örökkévalóan velünk legyen és velünk maradjon az egyszülött fiúért, az Úr Jézus Krisztusért. Hallgass meg imádságunkat, mennyei jó atyánk! Azt, amit elmondunk azokért, akik itt vannak, akik hallották az igét, és akiknek felkínáltad a világ kihívásában, a mai létben is azt a gyönyörűséget, amit egyedül csak te kínálhatsz. Köszönjük, hogy ezt adod nekünk, a te gyermekeidnek. Ezt ígéred azoknak is, akik bárhol vannak, talán messze lélekben tőled, de mégis lehetőségük van arra, hogy meginduljanak a feléd vezető úton, és meginduljanak a belső békességnek azonnal keskeny ösvényén, amely majd az életre vezet. Köszönjük mindazokat, akik itt vannak és hallhatták ezt az igét, közelről és távolról érkezetteket. Köszönjük azokat, akik gyászban állnak és várták a vigasztalást, várják a vigasztalást. És köszönjük azokat, akik egyszerűen eljöttek letenni ide a hálájukat. De köszönjük mindenek előtt azt, hogy méltóknak tartottál minket, hogy igét adj nekünk, az életnek igéjét. Régi történelmi példa és kor által hozzánk szóló élő üzenetet, hogy amikor vágyódunk akár az ismeretlen jövendő felé, vagy amikor visszanosztalgiázunk a régi időkbe, akkor lássuk azt, hogy az ember mindig közel olyan volt, mint ma. Belül a lélek mélyén semmi nincsen új. Csak a külső körülmények változtak. Az ember ma is olykor ugyanolyan elesett, mint régen. Ugyanolyan mélyre tud kerülni a lét, mint több ezer évvel ezelőtt, vagy 2000 évvel ezelőtt, vagy talán éppen 50 évvel ezelőtt. Mert a mélység mindig a szívnek az összezúzódása, és a magasság mindig a szívnek az a repesése és öröme, amikor együtt lehetünk azokkal, akár csak egy találkozás erejéig is, akiket szeretünk, és akik szeretnek minket. Tudjuk, hogy te is szeretsz minket. Mennyei jó atyaként. Vársz és visszafogadsz. Szereteted jele a ma megterített asztal, amelyhez hívod a bűnöknek bocsánatára és az új élet valóságára a te gyermekeidet. Így légy velünk, így őriz meg minket, így fogadd el imádságunkat, amit csöndben eléd teszünk. Fiadért a Krisztusért mennyei jó atyánk. Amen.